Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet a csapás. Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezetből. Az első 13 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezetből. Az első 13 verset olvasom. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cin pusztába, az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől, a kijelentés sátrának bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük látára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasztunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Mennyei Atyánk, add, hogy rád figyeljünk, és hozzád jöjjünk most. Rád hallgassunk, és élni fogunk. Köszönjük, hogy a te szövetségkötésed örökké való, és a te tanácsaid nem csak egy múló pillanatra szólnak. Köszönjük, hogy szereteted nem múlik el, hanem minden nap megújul, és átkarol bennünket. Látod, milyen sokszor a mi lelkünk is háborog. Nehéz talán az az út, amelyen járnunk kell. Sokszor tapasztaljuk, hogy nem úgy történt minden, ahogy szerettük volna. Amikor azt gondoltuk, hogy te velünk vagy, akkor nem gondoltuk, hogy mennyi mindenen kell majd átmennünk. Hát, hogy ne veszítsük el a benned levő bizalmunkat. Ne magunkra nézzünk, ne a körülményekre, ne arra, amit tettünk, vagy amit mások tettek, hanem rád tudjunk most nézni. Köszönjük, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg. Köszönjük, hogy te vagy a kezdet és a vég. Te vagy, aki bevégzed a lelkünkben a te munkádat. Senki más nem végezheti ezt el. Ezt a kegyelmet kérjük most, hogy áradjon ránk az Úrasztala közösségében is, az úrvacsorai közösségben. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem a te ajándékod. Amen. Istenünk igéjét olvasom az Efézus beliekhez írt levélből, a 3. fejezetből, szintén az első 13 verset. Foglaljon helyet a gyülekezet, hallgassuk nyitott szívvel Istenünk üzenetét. Az Efézusiakhoz írt levél 3. fejezetéből az első 13 verset olvasom. Ezért vagyok én Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által, hogy tudnélik a pogányok örököstársaink velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. Ennek lettem szolgájával az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalommal a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Kedves testvérek, reformáció ünnepe lesz jövő héten 31-én. Így erre is gondoljunk a mai Isten tiszteleten. És láthatjuk Pál apostol bizonyságtételét, amikor egy titokról beszél, amit ő megértett. És ezt a titkot bízta rá Isten, hogy az egész világnak mondja el. Nincs annál nagyobb felelősség, mint amikor egy titkot bíznak ránk. A titkot általában úgy szokták ránk bízni, hogy azt ne mondd el senkinek. Mert csak neked mondom, és én azt szeretném, hogyha ezt csak te tudnád, meg én tudom. És valahogy Krisztus ugyanilyen titok volt a világ számára, amit még a proféták sem tudtak teljes mértékben befogni, bár beszéltek, jövendöltek valakiről, aki majd el fog jönni, de nem ismerték őt igazán teljességben, és nem tudták, el volt rejtve előlük, hogy Krisztus mit fog elvégezni. Részleteket láthattak, képeket, felismerésekre jutottak, a profétai lélek szólt belőlük, de ők maguk sem értették pontosan, hogy mikor teljesedik ez be, hogy is lesz, és ki is lesz az a Krisztus, aki el fog jönni. Tehát látjuk azt, hogy Isten az ő akaratában sokszor elrejt előlünk dolgokat. És ez az életünkben is így van. Hogy nem mindent tudunk, és nem mindent látunk, de ennek ellenére vezetést kapunk, és bizonytalanságok, nehézségek, próbatételek között éljük az életünket, persze örömöket is ad, és segítséget, biztatást, és ígéreteket is, de mindig érzünk valami kis olyan dolgot, ami úgymond meglepetés. Ugye? Nem szeretjük annyira a meglepetéseket, mert jobban szeretnénk, hogy minden úgy történjen, ahogy nekünk jó. És a meglepetés az nem mindig azt jelenti, hogy az történik, ami nekünk jó, vagy éppen úgy érkezik meg. Csak itt van egy nagyobb gondolat, amit általában szoktunk alkalmazni, hogy ami látszólag nekünk nem jó, az az isteni magasabb értelem és tudatosság szempontjából mi ránk nézve mégiscsak jó. És ekkor vannak az igazi ütközőpontok, hogy mi sírunk, harcolunk, elégedetlenkedünk, háborgunk, és nem értjük, hogy Isten mert miért van nyugalomban. Vagy látszólag hallgat, olyan, mintha nem segítene, és úgy földünk a levünkben. És ezek azok az állapotok, amikor, mintha haragban is lennénk Istennel, mint ahogy Meriba vizeinél is, ugye a nép már egy kicsit megunta azt, hogy Isten mindig vezeti őket, de valahogy sosem érkeznek meg, és mindig újabb és újabb próbák elé állítja őket, és csak egy dolgot kellene tenni, ami mindig olyan nehéz nekünk is, hogy elfogadni azt, hogy Isten a maga idejébe kirendeli, ami számunkra szükséges, még akkor is, ha tegyük fel, még ma nincs meg. És mi az, ami az embernek mindig a legfontosabb, az, hogy ma, meg a most. És a most miatt a múltat is fel tudjuk áldozni, el tudjuk dobni azt, amit eddig megéltünk, még hogyha Isten is veletett, akkor is azt mondjuk, de most nekem nincs meg. Akkor mindegy, hogy eddig mit segített, mit szólt, hogy vezetett, akkor az nem ér semmit. Nem emlékezem rá, mert most nincs meg. És ugyanígy, hogy bármit ígérhet nekem Isten, mondhatja, hogy milyen jó lesz, milyen szép lesz, meg így lesz, úgy lesz, de ha most, akkor azt is oda tudom dobni. Tehát a múltat és a jövőt is oda tudjuk dobni, és úgy érezzük, hogy, és valahogy így is van, egyik sincs. Hát a múltam már elmúlt, a jövőm meg még nem érkezett meg, a jelenben meg ott van az a nincs. És ezek igazából, ha megnézzük, az életünkben sokszor ismétlődnek, és ekkor lép be a titok. Hogy vagy az van, hogy Isten készít valamit, és majd az persze meg fog érkezni, vagy az van, hogy elégnek kell lenni annak, amire mi azt mondjuk, hogy semmi, és azt a keveset fogja megszaporítani, és azt fogja majd nekünk megnyilvánítani Isten. Vagy sokszor van az, hogy Isten a szívünket is próbálja, hogy elég türelemmel vagyunk-e, hogy nem csak azért szeretjük őt, mert ő így nekünk megadogatja a dolgokat. És ez egy kicsit olyan furcsa nekünk, hogy Isten, mintha tesztelne minket, és úgy nem is tartjuk ezt annyira talán jónak, hogy miért? Miért kell bennünket ilyen helyzetekbe hozni? Vagy azt is mondhatnám, hogy maga a teremtés és az élet nem mindig arról szól, hogy minden szükségletünk ki van elégítve. Egyszerre és minden szinten. De az ember ezt szeretné. Mert az összes érzékszerve, lelke és minden az van, hogy mindent szeretne harmóniában, tökéletesen és teljességben élvezni, úgymond az életben, és akkor mondja, hogy boldog vagyok. De valahogy az élet azért, mert tökéletes, mondhatnám így is, benne tartozik az, hogy a tökéletlenség is. És ez valahol megint egy titok. Krisztus sem úgy érkezett meg hozzánk, hogy nem lehetett benne hibát találni. Mert nézzük meg, Krisztus prédikált, tanított, és voltak ott emberek, akik azt mondták, ezt nem jól mondod. Ez nem jó, hogy csinálod. Ha te Istentől jönnél, akkor nem ezt tennéd, vagy más tennél velünk, akkor mutass rá csodát, akkor tegyél ilyet, tegyél olyat, segíts meg. Akkor legyen itt most hirtelen valami nagy dolog. És nem volt tökéletes ilyen értelemben, nem elégítette ki az emberek vágyakozásait. Maga Krisztus nem adta meg nekik azt, amire szükségük volt. Vagy látszólag szükség volt, amit kértek tőle. Nem adta meg nekik. Nap mint nap nem adta meg nekik. Még másik oldalról láthatjuk, hogy aki kér, az kap. Mondja Jézus, és kérjetek, és adatik. Na most akkor ez hogy van? Most akkor nem adja meg nekünk Isten, utána meg kérjünk, és majd kapunk. És persze, hogy ott van az emberi természetünk, mert nem értjük igazából azt a titkot, hogy sokszor Isten lelki dolgokat ad akkor, amikor anyagi dolgokra vágyunk, és akkor azt mondjuk, de hát nekünk nem kellenek ezek a lelki dolgok. Hagyjuk ezeket a lelki szövegeket most itt, hogy türelem, békesség, jóság, meg figyeljél, meg szeressél. Most nem ennek van itt az ideje, most annak van itt az ideje, hogy ezek a dolgok itt legyenek. És akkor nem akarunk türelmesek lenni, meg szeretni, meg átgondolni az életünket. És van úgy, amikor meg csőstől jönnek nekünk úgymond az anyagi dolgok, akkor meg, de hát uram, most egy kis békesség kellene. Most olyan jó lenne nekem, hogyha most úgy lenne időm, meg nem tudom önmagamra, meg tényleg, hogyha szeretnének, most mindenünk megvan, de nem szeretjük egymást. Hiányzik egy jó szó, ugye? És akkor meg látjuk azt, hogy az idők és az alkalmak az életünkben, azok szintén alá vannak rendelve bizonyos eseményeknek, ezt nevezhetjük isteni bölcsességnek, gondviselésnek, vagy a saját lelkünk ritmusának is, és mindig azt hiszük, hogy Isten a hibás. De eszünkbe nem jut, hogy nem lehet az, hogy én élek fordítva. Hogy azt nem veszem észre, hogy minek van itt most a rendeltetése. Vagy minek van itt, hogy azt én keresem, hogy most ebben a helyzetben mit kellene nekem, vagy hogyan kellene nekem viszonyulnom. Tehát ez olyan, amikor az egész világot le akarom borítani egy szőnyeggel, hogy minden olyan legyen, ahogy nekem kényelmes, szépen tudok rajta járni, hogy felvennék egy cipőt. De inkább szeretném, hogyha szőnyeges lenne a világ. Nem? Tehát, hogy ehhez kell valahogy a bölcsesség, és Krisztus is ezt akarja nekünk megadni. Azt mondja nekünk, hogy az Isten országa a legfontosabb a ti számotokra, hogy Istennel kapcsolatban legyetek. Miért? Nem azért, hogy Isten majd megadja azt a hatalmas nagy szőnyeget nektek, hanem ad nektek majd cipőt, amely nem fog majd elkopni, amely végig fog majd kísérni, és amikor nincsen kenyér, akkor lesz majd lelki ajándék. Csak azt is meg kell érteni. Akár épp azt, hogy türelmes vagyok, vagy tudok egy kicsit böjtölni. Vagy meg tudom nézni, hogy hogy viselkedek én akkor, amikor valamit elvesznek tőlem. Illetve amikor megad, akkor észre tudom azt venni, és hálát tudok érte adni, mert nem annyira természetes, mert ebbe is benne van a mi természetünkben, hogy olyan természetesen vesszük a dolgokat. Hogy látunk, hogy egészségünk van, hogy van munkahelyünk, hogy van családunk, hogy van egy otthon, ahol várnak bennünket, hogy vannak testvéreink, hogy van egy gyülekezet, van egy templom, ahova eljöhetünk, és hogy ez nekünk itt áll, és tényleg beülhetünk, és figyelhetünk Istenre, és jelen pillanatban békesség van körülöttünk, és senki nem üldöz senkit. És olyan jó, hogy most ezt kegyelemben el tudjuk itt tölteni. És akkor tudjuk ezt értékelni. Tudunk ennek örülni. Ugye egy ilyen titok volt az, hogy Izrael egy kicsit csak magára gondolt. Ebben a pusztai vándorlásban is ez emelődik ki. Nekem van-e? A választott nép nagyon önző. A választott nép azt hiszi, hogy Isten majd csak vele fog foglalkozni. A választott nép azt hiszi, hogy ő minden nép fölött van, illetve amikor vándor, akkor Istennek mindent meg kell neki adni, mert ha nem, akkor még Isten ellen is fordulhat. A választott nép annyira egoitásban él, hogy ha valamit nem kap meg, akkor üti az asztalt. És egyszerűen ki akarja követelni, hogy Isten már pedig tegye meg azt, amit ő akar. A választott nép úgy gondolja, hogy minden népet Isten föl fog akár áldozni is ő miatta, mert ő a választott nép. Hát ez nem így van. Krisztusban meg főleg nem. Mert Krisztusban azt kell megértenie a választott népnek, hogy Krisztusban mindenkié az üdvösség. Hát ez mekkora csalódás. Hát hogy létezik az, hogy itt bármelyik népből itt jöhet egy olyan nép, amit lenézhetünk, hát ők ezek nagyon messze vannak az Istentől, mert mi vagyunk az Istenéi. Egyszer csak Isten azt mondja, hogy ővéké. Az az üdvösség, amit elkészítettem, és Jézus Krisztus. Nem lehet kisajátítani az Istent. Nem ilyenek vagyunk egy picit mi is? Amikor kérünk, ugye ez egy Úristen, nem mindenkinek a kérését, ha látnánk, és azt mondanánk, hogy Isten akkor hogy fogja ezt teljesíteni? Hát én lehet, hogy olyat kérek, ami a másik ember kérésében úgy jelenik meg, hogy ő pont az ellenkezőjét szeretné. És akkor most Isten hogy fogja ezt teljesíteni? Tehát, hogy látszólag mi nem mindig egyet akarunk, vagy hát sokszor, ugye? És ami nekem jó, az nem biztos, hogy a másik embernek jó. És akkor Isten ezt hogy teszi harmóniába? És hagyd mondjam azt, hogy nem teszi. nem teszi végső harmóniába, mert én olyan világot még nem láttam, ahol mindenkinek úgy az Isten megadta volna a dolgokat, hogy itt mindenki azt mondta volna, hogy ez nagyon jó ám mindenkinek. Mert egyszerre nem lehet ilyen. Ugye? De olyat már láttam, hogy, hogy emberek felismerték azt a titkot, hogy amikor Isten ad, akkor lehet, hogy éppen tőlem egy picit elvesz. De akkor kipótolja azt, és a másiknak valami olyasmit ad, amit lehet, hogy nekem nem adott meg, de az úgy jó. De akkor jön az irítség. Akkor jön a felfúvalkodottság. Akkor jön, nekem miért nincsen. És akkor ezt is mondhatjuk, mert nem jó kéritek, vagy éppen most nektek nem ez az utatok, vagy éppen majd meg fogja adni, vagy neked is tenned kell, és sokfajta variációval nem akarom elütni az élét, mert túl általánosságban beszélni ilyen dolgokról, csak talán úgy lehet, hogy felhívjuk rá a figyelmet. De egy élet, egy személyes élethelyzet mindig személyes, és mindig van benne valami, amit meg kell látnunk, és fel kell ismernünk. Az Isten nem általában vezet, hanem téged. Személyesen vezet, vagy egy közösséget, vagy egy népet. De akkor, amikor te keresed az Istent, és erről szól a reformáció is, hogy amikor valamit felismerünk az Istentől, egy titkot, vagy látunk, hogy valami hiba van, valamit nem jól értettünk meg, akkor képesek vagyunk nem elmenni a saját hibánk mellett. És azt mondja, hogy hát nem baj, elődeink is tévedtek, mi is ezt elkövetjük, és akkor megyünk tovább. Hanem megállunk, és föltesszük a kérdést, hogy miért így hiszünk? Miért így gondolkodunk Istenről? Hiszen ő más mond magáról. Ez volt a reformáció. Mertünk kérdezni, mertünk vitatkozni. Mertünk föltenni kérdéseket, és kiállni, amellett, hogy kicsoda az a Krisztus, hogy a Krisztus titkát jobban megérthessük, hogy mit jelent az Isten kegyelmének és szeretetének az áradása. De hát meg lett volna a kenyér, meg lett volna a víz, meg lett volna az életünk enélkül is. Meg lett volna. Csak elveszítettünk volna egy élő kapcsolatot az Istennel. És ez mindig ez a tét. A saját megszokásaink, beidegződéseink, a saját tervünk úgymond, hogy képesek vagyunk-e egy picit engedni és meglátni azt, amit Istenből láthatunk, és azt megragadni. Vagy pedig föláldozzuk ezt, és így jönnek az elferdítések, innen jönnek, hogy emberek belenyúlnak az Isten szavába. Az emberek más hitre térnek, mert más gondolnak és képzelnek Istenről. Itt szeretném elmondani, hogy a reformáció egyik nagy vívmánya volt, hogy ugye egyedül hitáltal van üdvösségünk. Csak ezt a hitet meg kell tisztítani. Mert a hit, nem a hit üdvözít, ez nem azt jelenti, hogy a hit fog minket üdvözíteni. Hanem az a hit üdvözít, ami valósággal az élő Istenhez kapcsolódik, és mindig Isten üdvözít. Nem önmagába véve a hit, hanem akiben hiszünk. És hogyha a hit olyan tartalmakat von magához, amelyek nem igazak, akkor nem vezet el Istenig, hiába hiszek. Ezért mondja az Istenben hívő embereknek Jézus, hogy közel vagytok az Isten országához, de még nem mentetek be. Ne felejts el bemenni az Isten országába, és ne csak higgyél. Mert elfelejtesz belépni, akkor baj. Mert nem az a lényeg a hitben, hogy higgyük, hanem az a lényeg, hogy meg is találjuk ilyen értelemben a hitnek fejedelmét, és akihez jövünk. És aztán be is lépjünk az Isten országába. És belépni az Isten országába nem hinni kell, hanem be kell lépni. Tehát vannak dolgok, amelyek a hit közébe tartoznak Istennél, és mondja, hogy higgyél, bízzel, de utána mondja, hogy menjél, aztán tegyed. És a kettőt nem lehet, ugye, egymásnak én hiszem, de közben nem teszem. A másik is rossz, hogy teszek valamit, de nincsen ismeretem, nincsen hitem, és akkor teszek ám én mindent, jobbra-balra, hogy már legyen. Teszem ide Istent, teszem oda Istent az életembe, hogy már valahogy jó legyen. És akkor meg egy kicsit ki kell nyitni a hitnek a szemét, hogy kicsoda is az az Isten, akiben hiszel. Nem kell azt neked sehova se tenni, csak kell neked, hogy egy élő Istened legyen. Ugye látjuk itt Mózesnél is, amikor szenvednek a néppel, és már sokszor végigjárják ezt, hogy ő rajtuk csattan az ostor, hogy már megint milyen rossz ez, ahogy éppen vagyunk. És itt ugye Isten őket is úgymond ebben a feladatban megleckészteti, mert ők is elveszítik a Kánaán földjére való bemenetelük, hogy nem vezethetik be a népet, mert ők sem hittek, nem hittetek bennem. Ez egy ilyen döbbenetes dolog. Hát Mózes, meg Áron nem hisznek Istenben. Azt mondja Isten. Gondolkodjunk már ezen, hogy mit mond itt, mert ez valószínűleg nem fogom tudni teljesen elmondani, ezzel mindenki elgondolkodhat. Hát kik hittek, ha ők nem? Hát beszélgettek Istennel. És mégsem. Látták a dicsőségét, a felhőoszlopot, mennyi csodát átéltek. És a vezetők általában még mindig hittek Istenben, a nép meg mindig háborgott, és a végén ők is belekerülnek ebbe. Hogy te ti sem hittetek bennem, mondja az Isten. És ez félelemmel tölt el engem. Olyan értelemben, hogy lehet, hogy egyszer majd Isten azt fogja mondani nekem, te sem hittél bennem. Pedig én is mindig mennyit beszéltem a hitről, mennyit próbáltam meggyőzni az embereket, hogy így higgyenek, úgy higgyenek, menjenek közelebb Istenhez. Amikor háborogtunk, és amikor sok bajunk volt, akkor mentünk oda, és akkor a végén az lesz, hogy én is megkapom ezt a tanítást, hogy de hát te sem hittél. És talán pont ebben van a lényeg, amiért Jézus eljött. Hogy nincs olyan hit, amely tökéletesen biztosíthatná az Istennel való kapcsolatunkat. Még Mózesnek a hite és Áronnak a hite sem volt olyan tökéletes. Még azt mondom, Pál apostol hite sem olyan tökéletes, hogy ő erre a hitre mondhatná, hogy de én hiszek benned, Uram, és ezért majd bekerülök, oda kerülök majd a te országodba. És ezt tudni kell. Nincs olyan hit, amely birtokolná tökéletesen az Istennel való ilyen kapcsolatnak a mértékét. És hogyha most ennyit megértünk, ezért jött pontosan Jézus. Mert még a földre nem született olyan ember, aki tökéletesen hitt volna. És ezért kell vigyázni ezzel a hittel. Megerősítem az emberekbe azt a tudatot, hogy igen, te csak higgyél. Csak milyen értelemben akarom én ezt megerősíteni? Olyan értelemben, hogy már én sem hiszem, csak mondom. Mert a végén, aki mondja, már ő is lehet, hogy elbizonytalanodik. Annyiszor mondta. Hanem pontosan az, hogy amikor megérkezik a hit fejedelme, akkor már átlépünk abba, hogy tapasztaljuk. Befogadhatjuk az Istent. Hogy velünk lehet, hogy kegyelmét megkapjuk. Hogy az ő szeretetében, szeretetéből nem tudunk már kiesni. Mert Istent felismertük az életünkben. Istennel élünk. Isten lakozik bennünk. Ezeket a minőségeket hozza el Jézus. És azt mondja, hogy tiétek az Isten országa. És nem veheti el tőletek senki. Ez a Krisztus mérhetetlen gazdagsága, amelyet nekünk ad, vagy az úrvacsorában, amikor vesszük. Persze hisszük azt, hogy Krisztus, és ilyen értelemben a hit nekünk segítség, és fontos. De mi a legfontosabb? Hogy Isten adja önmagát. És ezért nem tud elveszíteni. És ez a kegyelem. Ez a másik nagy felismerése a reformációnak, hogy egyedül kegyelem által van üdvösségünk. Ha csak az lenne, hogy a hit, egyedül hit által van üdvösségünk, értjük, hogy még mindig kevés. Az a te hited. A te maximumod, amit tudsz adni, és ez a maximumnak mindig van egy minimuma, ahol már ott megállsz. de az Isten kegyelmének nincsen. Végtelen. Mert az ő maga. Az ő lényének belső tulajdonsága. És aki ezt megérti a Krisztusban, és aki ebben megfürdik, aki ezt befogadja hitáltal, mert megértette, de a hitből már is bement az Isten kegyelme alá. Mi tartja meg őt, a hite vagy az Isten kegyelme? Az Isten kegyelmének megismerése. Az, hogy megismerte a Krisztus, már azt tartja meg, és addig kellett a hit, persze hit benne, de már tapasztalja is. Ezt kell nagyon érteni. Hogy ezért kell ezt megélni. A megélést, az átélést, a befogadást nem lehet megspórolni. Mert különben akkor mi is csak valamiben hiszünk. Nem tudom, értjük a különbséget, hogy megint gyűjtöttünk magunknak embereket, akik elindulnak, menetelnek, és mondják, hogy majd jobb lesz nektek. Meg higgyetek Istenben. De mit fognak érezni? Becsaptak minket. Hát azt mondták, hogy higgyünk. Csak Krisztus nem erre az útra hív minket, hogy higgyünk, hanem arra az útra, hogy ismerjük meg Istent, és a kegyelem által éljünk benne. Úgy higgyél, hogy be is menjél, és meg is tapasztald. És ezt a titkot kellett a pogányoknak is elmondani a Pál apostolnak, és mi a lényege? Hogy a pogányok számára is ugyanolyan egyértelmű, hogy mindenki, minden ember számára is ennyire egyértelmű az Isten szeretete, az evangélium. Nem kell a pogánynak, nem tudom, zsidóvá lennie. Nem kell. Nem kell fölvennie magára egy másik hitrendszert. Nem kell. Mi kell neki? Megismerje Krisztust. Mert Krisztus egyetemes. Amit Istenről elmondott, és aki a Krisztus, az több annál, mint amit róla bárki is gondolt, mint amennyit a zsidó nép is elképzelhetett volna Krisztusnak, attól is több. Mert nem is értették meg. Fel sem tudták mérni, hogy kicsoda ő. Meghaladta Krisztusnak az igazsága, a választott nép igazságát. Meghaladta. Ezért kellett kiáradnia mindenkinek. És ebben az igazságban vagy te benne. Azért jó, hogy meghaladta, mert különben hozzád nem érkezhetne meg. Ezért haladja meg az Isten kegyelme, még a hit igazságokat is, mert a zsidó ember is hisz Istenben, vagy a választott nép, de csak egy bizonyos pontig hisz, és azt mondja, én ezt hiszem, így vallom, és ez csak eddig kerek. Gyere be ide, és akkor itt hihetsz Istenben, ez így kerek, akkor legyél itt, és akkor neked úgy. Jézus Krisztus pedig kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy mindenki bejöhet, mert rajtam keresztül én vagyok az ajtó, mindenki beléphet az Istenhez. Én vagyok az út. Én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Rajtam keresztül mindenki beléphet, és nem azt mondta, hogy ez a hitrendszer, hitrendszert adok nektek, és abban higgyetek. Nem. És itt védte meg Jézus az ő tanítását. Nem azt mondta, hogy hitrendszert adok, hanem magamat adom. Miért fontos ez? Mert ha én azt mondom valakinek, hogy ő higgyen bennem, vagy kövessen engem, az még kevés. Mert én utána nem leszek ott, gondolhatnak rólam bármit, én mondhatok dolgokat, aztán ők is gondolnak rólam, és elkezd rólam való vélekedés, elkezd itten burjánozni, hogy én ki vagyok, meg mit mondtam, meg miért így mondtam, miért úgy mondtam, és erről fogunk majd értekezni, hogy mit mondtam én. És azt már mindenki gondol róla mindent. De ha én önmagamat adom, és azt mondom, hogy gyerekek, nem hinni kell, nem úgy kell hinni bennem, hogy én mit mondtam, hanem gyertek hozzám, és engem, és fogadjatok be engem, akkor elkerültük ezt a csomó vélekedést, bizonytalanságot, ki mit gondol, mit vélekedik, és engem fogadtok be. És akkor befogadjátok az Istent is. Akkor a hit hibája, amiről eddig beszéltem, hogy hittünk így, hittünk úgy, elkerültük. De mégis a hit által beljebb jutottunk, mert megértettük, hogy kicsoda az, akit be kell fogadnunk. Ezért kell valamilyen szinten a hit, és utána pedig befogadjuk őt, és akkor már önmagára mutat, hogy én vagyok a te számodra az út, az igazság és az élet. És azt már nem lehet ilyen értelemben elvéteni. Mert nincsen közbevetés már, nincs ami elválaszol, mert ő van és te vagy. És ez az egyedül Krisztusban van a mi üdvösségünk, solus Christus, ezért kell megérkezni a reformáció gondolata szerint, hogy egyedül Krisztus. Ha egyedül Krisztus, akkor a többi, és ugye olyan értelemben kerül a hit és minden, mert mindegyik megérkezik, ha Krisztus jelenléte megvan, akkor már ő van. És akkor ezek a dolgok mind persze működtek bennünk, meg működik bennünk a hit is, a Szentírás is, minden működik, de ha nem érkezünk meg, csak a hit van, csak a Szentírás van. Még azt mondom, még csak a kegyelem is már tudunk, de nincsen Krisztusunk élő, és nem tudtuk elvenni ezt, akkor még az is kevés. Mert az ő benne igaz minden, és ez a lényeg, hogy Krisztusban igaz minden ígéret. És ez a végső beteljesedése, hogy lehetnek neked ígéreteid, megtapasztásod, hited, elmondhatod, mindent tudhatsz a világról, az életről, a hit dolgairól, de ha nincsen benned egy élő Krisztus, és nem veszed ezért az úrvacsora, hogy venned kell, hogy magadba veszed, hogy megeszed, hogy benned van, hogy átéled azt, hogy vele vagy, hogy ez miért fontos? Mert csak ő benne igaz, amit te kapsz. Ha nem veszed, nem eszed az ő lényét, és nincsen benned, akkor is elmész, hogy ezeket hiszed, tudod, meg gondolod, kívül vagy. Kívül vagy Kánaánon, nem mentél be. Ütöd a sziklát, hogy legyen víz. Üthetette minden nap a sziklát, hogy mekkora hittel, hogy legyen víz. Uram, adjál nekem vizet. Csak a lelki sziklába be kéne lépni. És ez ugye a reformáció lényege is, hogy ezt az egyszerű igazságot újból fölragyogtatta, hogy mit jelent a Krisztusba vetett hit és a megtapasztalása ennek. Ez az egyháznak is a titka, és ez az a titok, amit a mennyei fejedelmség és hatalmasság előtt is Isten elrejtett, és megnyilvánít az utolsó időben sokféle bölcsességgel. Ezért szenved Pál apostol megpróbáltatások között, de azt mondja Pál, és itt jön a nagy dolog, csak egy olyan ember tudja mondani, aki Krisztusban van. Nem azt mondja, hogy elégedetlen vagyok, Uram, mert már mennyit szenvedek, érted? Már megint ütnek engem, meg állandóan harcolnom kell, hanem azt mondja a végén, hogy ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőséged. Átlátta az egész életnek a működését, és azt mondta, hogy ezért a titokért, hogy ezt megérthesse valaki, jó dolog szenvedni. Mert a szenvedés fogja igazolni ennek a titoknak az igazi tényét. A te szenvedésed pontosan be fogja igazolni, hogy Krisztusban miért igaz ez neked. És amikor erre rájössz, mert szenvedsz, és azt mondod, jaj, szenvedek, úgy szenvedek, Uram, így szenvedek, Uram, most nekem ez nincs, az nincs, amaz nincs, de rájössz a Krisztusra, és befogadod őt, akkor ez a szenvedésed igazolni fogja Krisztust. Erre ugye nem gondoltunk, mert a szenvedésünknél azt mondjuk, pont ez igazolja, hogy nincs. És ez a Krisztus titka, hogy amikor rájössz arra, hogy tehát pontosan a dolgoknak a valódi arcát látom meg, hogy a szenvedések és minden, ahogy az életet élem, és amennyi minden hiányzik nekem, és amit keresek, meg hiszek, meg akarok, hát az pontosan Krisztusban érkezik meg. És hogyha benne vagy, akkor észreveszed, hogy megvan. Hogy megtaláltad. Ha nem vagy benne, akkor csak mindig hiány van. Akkor azt érzed, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs. És ezért fogja visszaigazolni a szenvedésed Krisztust. Mert ahogy felismered Krisztust, abban a pillanatban az életedben ott lesz ez a megelégedettség. Ha megérkeztem. És ezt pont a szenvedésedben fogod meglátni. Mert az fog téged odavinni, illetve azt látod, hogy Krisztusban megvan számomra ez a lelki nyugalmam, békém, örömöm. És akkor már van, amit el is tudok engedni. Mert Pálnak se adatott meg minden. És azt mondta, nem baj. Ez az Isten dicsősége. Hogy el is engedhetem, amit nem ad meg. Vagy amire most éppen nincs itt az ideje az életemben. Tehát ez az, ami Krisztusban megkapunk, és Krisztusban ilyen értelemben kapjuk meg a teljességet. És ezt nagyon jól kell érteni, mert ha úgy értelmezzük a teljességet, hogy az életünk egy ilyen nagyon teljes, és aztán utána szuper lesz, és rózsaszín minden, az úgy nem igaz. De Krisztusban úgy igaz, hogy megkapod a lelked üdvösségét, Istennel való kapcsolatot, és mindazt a közösséget, és azt a boldogságot, amit üznek nevezünk, és hogy mit jelent ez, és közben kap sok szenvedést, megpróbáltatást, az egódat szépen elkezdi majd fogyasztani Isten, és szépen elkezd nevelni téged, de közben mindig megadja neked azt a többet. Csak abban benne kell lenni. Krisztus magadhoz kell, hogy vegyed, és benne kell, hogy megtaláld önmagad. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk. Krisztusban látjuk a mi üdvösségünk beteljesedését, benned látjuk Krisztus, nem a hitünkben, nem a Szentírásban, nem az elveinkben, nem az elhatározásainkban, nem a mi reformátusságunkban, csak benned láthatjuk a mi üdvösségünket. Nem a mi életünkben, nem a mi jó cselekedeteinkben, nem a mi elvárásainkban, nem a mi szenvedéseinkben, hanem csak benned láthatjuk meg. Add, hogy most ezt az egyszerű titkot megértve Krisztust ne kerülgessük, ne csak távolról higgyünk benne, ne csak a vágyaink beteljesülését kérjük tőle, ne csak messziről tiszteljük, hanem az ő lényét. Add, hogy befogadhassuk lélek által megértve, mert különben semmit nem láttunk, semmit nem tapasztaltunk, bármennyit is hittünk, bármennyit is szenvedtünk, nem tapasztaltuk meg a végső beteljesítő igazságot, és nem járunk a Krisztus útján. Ezért nem a miénk az út, és nem tapasztaljuk meg az igazságot, ami felszabadít, és nem lesz életünk. Ettől a végső kudarctól óv meg bennünket, Istenünk. És a mai úrvacsorában ezt a titkot adod nekünk egyértelműen. Ha veszitek Krisztust, benne maradtok, ő pedig ti bennetek. És ezért minden a tiétek a Krisztusban. A Krisztuson kívül pedig semmi sem a miénk. Bármennyit akarunk, hiszünk, küzdünk, és meg akarjuk szerezni. Add nekünk meg ezt az egyszerűséget, ezt a bölcsességet, és Krisztus, add, hogy felragyogjon bennünk. Mert most megértettük, hogy Istenünk, azért adtad ezt nekünk, hogy ne lehessen hibázni, mert egyébként elrontjuk. Elrontjuk, túl gondoljuk, túl hisszük, vagy éppen nem hisszük, nem figyelünk a szavadra, vagy éppen más gondolunk róla, mint amit te mondtál. Vélekedünk, és kérjük, hogy segíts, és nem látjuk meg, hogy miért nem megy. Hát, hogy Krisztus legyen most ott a szívünkben, és őt fogadjuk be. Nem baj, ha nem értjük. Nem baj, ha még a hitünk is megáll. Nem baj, ha még azt mondjuk, hogy ezt nem is tudom. Nem baj. Akkor is ez a legjobb. És a legegyszerűbb, legtökéletesebb. Majd Krisztus elvégzi, amit el kell bennünk. Most pedig hallgass meg imádságainkat, Istenünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Szabadításod után sóvárog lelkem, ígédben reménykedem. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Amen. Áldás békesség.